Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma is átnézünk hat csapatot, és ezt most folytatjuk is, mert hogy kedden is ez történik majd, illetve kedről szerdára, és aztán pedig majd March Madness-ezünk, szóval ez lesz itt a rövid távú kilátás, és a mai hat csapatunkhoz is van segítségünk, mégpedig a kezdőt egykori főszerkesztője, aki azért még mindig nagyon szívesen hívunk, és különösen azért, mert kedvenc csapata is szerepel a mai menüben, ez pedig nem más, mint Tóth Attila. Szia Light!
Sziasztok, köszönöm, hogy meghívtatok, és hogy itt lehetek.
Szia Attila, én is köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívást. Nem, mintha lenne más választásod, de azért köszönjük.
Na igen, ami fontos szerintem, hogy igazából mostanra nagyjából már a playoff versenyben vagyunk minden tekintetben, tehát azért ma lesz egy-két olyan csapatról szó, akik nem akármilyen visszaesést produkáltak, és hát őszintén szólva nem vagyok benne biztos, hogy még menthető a szezonjuk, de hát meglátjuk. Minden esetre nyugatról kezdünk, annak is az elejéről, és a Memphis Grizzlies lesz az első, akit megnézünk, akik épp most verték meg a Golden State Warriors-t rendkívül hiányos felállásban. Na de, az, hogy rendkívül hiányos felállásban, az több dolognak köszönhető. Egyrészt a Steven Adams sérülés, amiről majd beszélünk, hogy az nagyon-nagyon keresztbe állította a Grizzlies-t. Ezen kívül Brandon Clark kiesett, ugye, hát aki leszel, azt mondanám, hogy egy évre, tehát nem csak erre az évre, hanem valószínűleg jövő év közepéig, és hát Ja Morant egy picit túlságosan beérezte a Thug Life-ot. Úgyhogy azzal is elég nagy problémák vannak. Attila, úgy egyébként ennek a csapatnak a játékát figyelve benned is felmerülnek egyéb kétségek is, vagy épp elég most ezzel foglalkozni, amit felsoroltam?
Szerintem hosszú távú problémák is lehetnek, tehát még csak az, hogy idén mit fognak játszani, meg milyen eredményük lesz, ez hagyján, de szerintem Dillon Brooksot záros határidőn belül el kéne cserélni Morant mellől, mert nekem Brooksnak a mentalitása hasonlít ahhoz, amit most Morant felvett. Nem hiszem, hogy túl jó hatással lenne rá, az egy másik dolog, hogy játékosként se tartom egy túl hatékony emberkének, de Morantet valahogy nem tudom, valamit csinálni kell vele, mert ha Morant ezt folytatja tovább, akkor a Memphisnek nem az lesz a kérdés, hogy most hol jutnak rájátszásban, mit fognak elérni, hanem hogy akkor ki lesz a következő, akire elkezdenek építeni, mert ezt nem lehet szerintem sokáig folytatni. Nem tudom, egy fél éven belül egy ilyen jailblazer szintű bűnlajstromot sikerült összeszedni egyedül az embernek, úgyhogy az, hogy oké, Clark kiesése nyilván nem segít, de az egy sérülés. Adams sérülés, de az, hogy Morant olyan buta, mint a, és akkor itt most nem mondom ki, hogy mire gondolok, de mindenki tudja, szóval az nagyobb probléma, és az éveket vethet vissza, mert egyébként szerintem ez a csapat, ez készen állna sok mindenre, nagyon-nagyon jó rostere van, most már azt mondom, hogy szerintem egészen komplett is, tehát nyilván egy kis tapasztalat még kellene ahhoz, hogy igazán bajnok esélyesnek lehessen őket tekinteni, de nagyjából már csak annyi hiányozna, de hát ha Morant minden héten előhúz valamilyen hülyeséget, amit sikerült meg a slepjének sikerült összerakni, akkor ebből nem lesz semmi. Szerintem itt legelőször is Morant-tel kell valamit kezdeni, mert ha ő nincs, akkor a Memphis többi része teljesen mindegy, hogy működik. Akkor nem lesz semmi belőlük.
Na igen, azért az NBA történelmében jó pár balhés játékos is volt, és jó pár olyan jellegű probléma is, mint most Morantnél, és ezek közül hát meglehetősen sok megoldódott, tehát azért nem kell ezt a dolgot temetni. Zoli, te mernél odáig menni, hogy például Dillon Brooks van rossz hatással Morantre, mert én mondjuk ezt kicsit erősnek éreztem ezt a kijelentést.
Én is értek ezzel egyet. Nyilván
Bocsánat, nem azt mondtam, hogy Dillon Brooks van rossz hatással, az, hogy nincs jó hatás. Ja. Tehát, hogy itt Morantre a slepje van rossz hatása, az teljesen egyértelmű, tehát ők viszik el nagyon rossz irányba, de Brooks ez a fajta stílus, akivel szerintem megtalálja akár a csapatban is a közös hangot, és ez biztos, hogy nem segít. Tehát nem Steven Adams az, aki táplálja benne ezt a tag life, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak életérzést, Brooks annál inkább.
Ezzel így egyetértek, természetesen, tehát Morantnál nyilván az ő slepje, hogy fogalmaztatok, az entourage, akit ugye hoz magával fiatalabb korából, ott vannak komoly problémák. Nyilván ez nem új keletű abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon sok játékosnál láttuk már ezt a múltba, sztároknál is. Nehéz azt megmondani valakinek, és itt most kicsit a Memphis franchise szemszögéből nézve, hogy tehát már pedig neked el kell vágnod minden kapcsolatot ezzel a világgal, hiszen Morant az a világ, tehát abban nőtt fel, és nyilván az identitásának a része, tehát én azt sem mondom, hogy az a megoldás, hogy akkor innentől kezdve meg nem is életszerű, hogy megszabja neki a Grizzlies, hogy mit csinált, és mit nem. Nyilván most arra gondolok, hogy hova megy, azt nyilván megszabhatják neki, hogy nem utogasson fegyvert, meg ne vigyen fegyvert magával, mert azért az más. Maga a csapat egyébként az idei meccseket elnézve, ugye idén az offensive rating is növekedett, és ezzel nem tudott egyelőre menni idén a Memphis. A Grizzliesnek nyilván a sérülések is, tehát az, hogy Bane rengeteget kihagyott, az alapvetően meghúzta az idei, legalábbis eddigi plafonját támadásban. Hogyha megnézitek, a legnagyobb problémájuk az most, hogyha van a pályán, mert egyébként nyilván azért nem állnak rossz helyen, továbbra sem, bár ugye most befogta őket a Kings, de azért csak top 2-be voltak szinte az egész szezonban szerintem. Sokáig vezettek is, hogy nem tudtak menni az offenzív boommal eddig, mert nem sokkal rosszabb egyébként arányaiban az offenzív ratingük, mint tavaly volt. Tavaly ugye 114 egész valamennyi, 5 körül volt, idén meg 113,6. Igen ám, de ugye idén elszaladt
a liga
támadásban, és ezért most, ha rating alapján nézzük, akkor 17-ek. Nyilván azért tudjuk, hogy ez a Grizzlies azért nem 17-ek támadó csapat a ligában. Ezen statisztika alapján talán, de hát eleve van, vagy nem tudom, 10 csapat, akivel ilyen pár tized offensive rating pontra vannak, tehát nyilván idén ezt is úgy kell kezelni, hogy főleg támadásban, hogyha top 15-ben van egy csapat, akkor azért az lehet, hogy top 10-es támadókos elbet is tud játszani. Tehát idén tényleg csak az abszolút top az, aki kiemelkedik szerintem támadó játék szempontjából, és ez gyakorlatilag az első 6 csapat, én ott húznám meg a határt. Ugye a Kings, a Nuggets, a 76ers, a Celtics, sőt, és Dallas venném még ide, ugye, amióta megcsináltak a cserét, bár támadásban, vagy a védekezésben pocsékok, de azért nyilván az Irving Luka offense az abszolút elit.
Hát meg a Portland szerintem támadás szempontjából mindenki éppen még ez az elithez csatlakoztatható.
Igen, bár mondjuk a Knicks most egyébként ötödik, tehát lehet, hogy ezt is azért helyén kell kezelni, és play-offban azért nagyon kíváncsi leszek, hogy ezen támadó játékok közül melyik tud úgy igazán ott maradni.
Na hát igen, ugye a Memphisnek is hasonló a problémája, mert az ő támadó játékuk is egy kicsit olyan, hogy ez a play-offban jobb nem lesz. És
az a Franz Wigglardos, igen, és egyébként minden szempontból jók, és tényleg ezért is lehet idegesítő, hogyha Memphis drukkel ennek, és Gábor, te akkor ezt át tudod érezni, hogy ezek a pályán kívüli dolgok, és a csapatkémia, és a sérülések, ugye ez a három tényező, az, ami igazából az elmúlt hetekben gyakorlatilag ugye letaszította őket, most már mondhatjuk a második helyről, vagy legalábbis azt eredményezte, hogy nem tudnak menni az első helyért, mert egyébként arról beszéltünk, hogy, és ezt többször említettük, és ezt is lehetett talán várni, hogy ők azért küzdöttek volna Nuggets-szel az első helyért egy ideális esetben, és egyszerűen olyan dolgok történtek pályán kívül és pályán is, ugye a sérülések, amiket végül nem tették lehetővé, de ez még mindig egy hihetetlen 2-way potenciállal, adott esetben top 5-ös védekezéssel és top 5-ös támadással is rendelkező keret lenne, és ezen a ponton azért meglepne minket szerintem, hogyha ez kijönne a play-offban. Egyszerűen túl sok ez a kiszámíthatatlan tényező, és hát minden más lenne szerintem is, hogyha egyébként most tegnap remekül játszó, és a Warriors ellen, pont a Warriors ellen, ugye ez nagyon jó az a rivalizálás most, remekül játszó Brooks helyett lenne itt tényleg egy Mikal vagy egy OJ. Nyilván azért ezt tudjuk azóta, hogy Mikalért borzasztó sokat kért a Nets, tehát ez nem volt feltétlenül realitás. Talán a nyáron megtörténhet az a lépés, és akkor esetleg egy rendezettebb háttérrel rendelkező Jával jövőre vagy először igazi contender lenne a Memphis, de azt hiszem, hogy idén most már nem várjuk tőlük ezt feltétlenül az események tükrében.
Nagyon elrohantál, én szeretném azért még elmondani, hogy az első és legfontosabb dolog, amit a földbe állt a Memphis, az teljes mértékben Adamsnek a sérülése volt. Tehát, hogy a Memphisnek minden támadó játéka onnan jött, hogy rohadt jó támadó pattanózó csapat volt, konkrétan torony magasan vezette a ligát, és abban a pillanatban, amikor Adams megsérült, már két héttel rá lehetett látni a törésvonalakat. Jelen pillanatban az Adams sérülés ott a 27-ek támadó pattanózásban, és már top 10-en kívül vannak összpattanózásban is. És hogy ez miért fontos ennél a csapatnál? Azért, mert ez ugye abszolút ilyen matek feladatra játszó gárda, tehát ők egyszerűen többször akarnak rádobni, mint az ellenfél. A támadó pattanózás és a labdaszerzések, Jaren Jackson blokkjai és a jó védekezés, amit még most is tudnak hozni, ezek mind olyan faktorok, amik erre mennek ki, ugyanis a félpályás támadásuk hihetetlenül nem hatékony, és ez az a dolog, ami miatt a rájátszásban nagyon nehéz elhinni azt, hogy ők tényezők lehetnek, könnyebben hiszem el most az első körös búcsút is, mint hogy ők tényezők lehetnek, mert ezen mindenképpen változtatni kell jobb shootinggal, és szerintem itt jön a képbe az Attila és általad is emlegetett Dillon Brooks, aki ezzel a hatékonysággal nagyon nehéz, hogy pályán maradjon, viszont közben tegnap is láttuk, hogy ő kell Steph Curry-re, de láttuk már azt, hogy ő kell Shai Gilgeous-Alexanderre, egyszerűen olyan jó egy-egy védő, hogy ilyen ember meg kell, és hát nyilván ezért lett volna megoldás Bridges, aki ezt is fel tudja vállalni, és mellé jól dob, de hát igen, ahogy Zoli, te is mondtad, a 4 picket sem sajnált volna a Memphis, és 4 elsőkörös nem volt elég Bridgesért, azért valahol annak a bizonyos dolognak is van vége. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy alapvetően strukturálisan is van probléma a Grizzlies-zel. Ezt a problémát úgy lehet kiküszöbölni, hogyha kicsit több shooting kerül a csapatba, hogyha nem csak a támadó pattanózásból tudnak élni, mert most ez bemutat nekünk, hogy milyenek ők támadó pattanózás nélkül, és az öröm az ürömben kategóriánkba pedig mindenképpen Tillman-t szeretném behozni, aki viszont nagyon durván él a lehetőséggel. Tehát amióta Adams kiesett, Tillmannek volt egy pár elég szar meccse, és aztán egyszer csak azt láttad, hogy belejött, és a legjobb kosárlabdát játsza, amit az egész karrierje során játszott. Szóval ennyi pozitívum van jelen pillanatban szerintem a Memphisnél.
Csak záró gondolatként Ja Morantról is, és tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én úgy veszem észre, hogy nem nagyon fejlődött el az évre az előzőhöz képest. Talán playmakingben igen, de az továbbra is aggasztó, hogy a triplája az vagy stagnál, vagy inkább ugye visszafejlődött, rosszabbul dobja a büntetőt. Tehát nála az igazi szintugrás szerintem az lesz, hogy egyszerűen a tripláját nem lesz más lehetősége, fel kell fejlesztenie 35-36%-ra valahogy. Nem reménytelen egyébként, mert a dobó mechanizmusa nem olyan rossz, de ez választja el jelen pillanatban úgy igazán az elittől szerintem őt.
Őt személyesen lehet, de a Grizzlies szerintem nem ez az ugrás választja el az elittől. Tehát így fogalmaznék, hogy őt személyesen igen, de a Grizzlies nem, és amiben nagyot fejlődött idén az a védekezése. Szóval azt hiszem, hogy ott volt honnan, de ott nagyon nagyot ugrott.
Igen, ez egyértelmű. Az ember elleni védekezése fegyelmezettebb lett, én is ezt látom. És hogyha megnézzük azt, hogy statisztikailag mit rak le a pályára védekezésben, és itt most főleg a múltkor néztem a statokat, hogy amikor egy-egy ellen védekezik valakin, az milyen százalékkal dob, azt hiszem egy ilyen 6-7%-ot javult az előző szezonhoz képest, nyilván az ő szemszögéből, tehát 6-7%-kal rosszabbul dobnak ellene, ami mindenképpen jó. Amit még észrevettem, hogy nagyobb kedvel, több energiát belerakva megy át a screeneken, kerüli meg őket, és nem feltétlenül lép vissza, ugye nála ez is faktor volt, hogy bár egy hihetetlen atletikus srác, a súlya azért 80 kiló alatt környékén volt, szerintem most magára szedett 2-3 kilót, lehet, hogy 4-5-öt is, és ebből a szempontból igen, tehát itt én is látom fejlődést, a támadójátéka az, ami nekem stagnál egy kicsit, és leszámítva ugye azt, hogy több asszisztot oszt ki, de ez ugye a megnövekedett usage rate-ből fakad szerintem elsősorban, ugye idén már 35,3%, ez már amúgy kicsit abba az irányba megy el, hogy az nekem sok. 55%-os TS-sel neki ezt 30%-ra le kéne vinni, és itt nyilván az is felmerül, hogy akkor mi lesz Bane-nál. Bane ugye jelenleg 21 pontot átlagol, én ideális esetben megnövelném egy kicsit jövőre az ő usage százalékát, és egy 25 pontos játékos simán vegan kell, hogy legyen Desmond Bane, és Jai is ilyen 25 pontos átlagot én szeretnék látni, ugye mindig ezt hozom fel példának, hogy az egész jól működött az első hítében, mindeke LeBron 26 pontot átlagolt, Wade 25 pontot, és ugye ráadásul itt is van egy relatíve összehasonlítható harmadik számú opció, ugye JJJ személyében, akiben szintén ott lehet egy 20 pont szerintem a plafon, úgyhogy közben nyilván védekezésben dominál, ezt szeretném látni jövőre, és akkor abban a szezonban én azt várom, hogy újra mindkét oldalon top 5-ben legyen a Grizzlies, és nyilván ehhez az is ideális lenne, hogyha egy még jobb free and D játékos tudnának szerezni, mert ugye most említettem egyébként, hogy Brooks tegnap jól játszott, de megint 1/7-et triplázott, és egyszerűen 30% alatti triplázása tényleg rohadt értékes a védekezésre csávónak, de idén konkrétan úgy dob, hogy engem nem lepte meg az se, hogyha a playoffban esetleg időnként úgy védenék, hogy nem nagyon védik triplából. Aha.
Vagy úgy nem egészen, mert ugye Brooksnak elég egy 10 cm hely ahhoz, hogy ő eldobja, tehát akkor már felbátorítottad arra, hogy eldobja. Na mindegy, beszéljünk akkor a Chicago Bullsról, és ugye a Bulls egy olyan gárda, amelyik elkeseredetten küzd gyakorlatilag a 10. helyért, de hogyha most jó indulatúak akarunk lenni, akkor mondjuk a 8. Amit szerintem érdemes elmondani az az, hogy a Zach LaVine sérülés az évelején nagyon látszott, viszont ő legalább visszatért ahhoz a Zach LaVinehez, aki az elmúlt években All-Star is lett egyszer, illetve mindig ott volt, amikor felsoroltuk a jelölteket, és hát őszintén szóval nem sokat tudott ez javítani a Bullson, tehát a Bulls az igazából a jó Zach LaVinehez is ugyanaz az 50% alatti csapat, most az elmúlt időkben Zach LaVine, minthogyha egy picit átvette volna az irányítást, és ezt úgy értem, hogy minthogyha inkább első opció lenne mostanság, mint DeRozan, ami egyébként az álmos könyvek szerint nem feltétlenül jót jelent, mert hogy DeRozan egy jobb játékos gyakorlatilag minden szempontból, úgyhogy azt látjuk, hogy a tavalyi csoda, ami azért nyilván főleg a védekezésen alapult, az idén nincs meg, és ahogy mondtuk, a Grizzlies mellett is elszaladt a liga támadásban, hát ez maximálisan igaz a Bullsra is. Pedig nem állja meg magát az az érv, vagy nem állja meg a helyét, hogy jaj, hát DeRozannal nem lehet jól támadni. DeRozannal Spurs is tudott elit módon támadni ezzel az irányító DeRozannal, tehát nem a DeRozan fél középtávolikba kell keresni itt a problémát, hanem főleg abba, hogy a támadó oldalon a Chicago Bullsban nincsen elég playmaking, és hát nyilván védekezésben, hogyha az ember például megnézi Vucevic számait, akkor azt látja, hogy a liga második legrosszabb gyűrűvédője. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt is egy olyan helyzet van, hogy gyúrjátok még Attila, gyúrjátok, megpróbáltok rá menni a play-inre, de hát azért be kellene látni, hogy ez a csapat tényleg nem megy sehova, és itt fiatal sincs, aki egyáltalán reménykedne benne az ember, hogy majd szintet lép, vagy majd a következő buszt köré építed.
Igen, hát a Bullszal úgy vagyok, mint a volt egy vizsgázó, aki bement a érettségére, és akkor kihúzta Arany Jánost, és akkor mondta, hogy Arany János nagyköltő volt, na de Petőfi. És elkezdte Petőfit mondani, most nem beszélhetnénk inkább akkor a Sacramento Kingsről esetleg, de...
Az hát, a baj, lehet, hogy a Sacramentóról az előző adásban beszéltünk.
Nem baj, akkor is beszélhetünk róla.
Akkor is beszéltünk.
Én nem beszéltem róluk egy fél éve. Hát ez a Bulls, ez minden szerintem, amit a Vucevic csere időpontjában valószínűsítettünk. Tehát támadásban statikus, tényleg az, hogy nincs playmaking, az hagyján, de hogy van a három játékos, ugye Vucevic, DeRozan meg LaVine, és akkor mellettük azért nem nagyon veszel észre senkit. Tehát, hogy ha ők nem dobnak pontot, akkor aztán nem dob pontot senki. Kevés a tűzerő is, nem, abszolút nem jó. És akkor van egy március harmadikai statisztika, tehát már nem is olyan nagyon friss, akkor még az elmúlt 15 meccset figyelembe véve másodikak voltunk defensív ratingbe, de hát az is olyan, hogy...
Hatodikak mondjam, vagytok egyébként az egész szezonban.
Összesítve is, igen, igen. Tehát igen, jó ez, meg minden jól néz ki, csak nem tudunk meccset nyerni. Nekem sokszor az az érzésem, hogy vannak szoros meccsek, meg akkor ott vagyunk, de egész egyszerűen nem megy. Tehát a net ratingünk is úgy, ahogy jó, de az is annak köszönhető, hogy egyszer 50 ponttal megvertük a Brooklynt, ami nagyszerű statisztikákat produkál, mondjuk 10 meccsre vetítve is, csak az egy győzelem. Más csapat meg 5 ponttal megver három másik csapatot, az rögtön két győzelemmel többje van. És erre mi képtelenek vagyunk. Most nyertünk két meccset, azt hiszem február végén egy húzamba, előtte február elején nyertünk három meccset egy húzamba. Nem tudunk egy normális winning streaket összerakni.
Mellesleg itt is van egy Brooks jelenség, csak nincs akkora usage-a, de ugye Caruso fantasztikus idén, amit védekezésbe csinál, tényleg minden védekező advanstat imádja gyakorlatilag. Mindeközben viszont támadásban jobb, hogyha nem ő dobja el, maradjunk annyiban. Szóval, hogy ez egy kis párhuzam.
Igen, annyi, hogy azért Caruso nem nyilatkozik minden, mert nekem Brooks-szal, még visszatérve egy kicsit a Brooks-ra, hogy nem is feltétlenül a játékában van bajom, bár tényleg egy oldalas játékos, mert védekezésben nagyszerű támadásban meg nem, de az, hogy felvett egy stílust, amiben mindenkinek beugat, miközben azért annyit még nem tett le az asztalra, tehát azért várjunk már egy kicsit, meg nyerjünk mondjuk két, menjünk két playoff kört. El lehet kezdeni magyarázni Draymond Greennek, meg a többieknek. Nekem ő egy kicsit már nagy arcú lett, főleg a tudásához képest, az, hogy Caruso-nál legalább ez nincs meg. De a játékra igen, tehát azt mondom, hogy abban van hasonlóság. Nálunk szerintem a Lonzóból sérülés az teljes gajra vágta a csapatot, mert Lonzó nagyon kellett volna. Ez tavaly is látszódott. Amíg volt Lonzó, addig szerintem kifejezetten jól mutattunk, utána nem tetszett nekem az előző szezonban se a csapat. Idén meg hát Lonzó nélkül nem, tehát nem jó nézni. Ami ilyen jó volt nézni az előző szezon elejét, annyira nem jó most. És tényleg egész egyszerűen képtelenek vagyunk nyerni. Az is egy képesség, ez most nincs meg bennünk. Mivel Lonzónak a térdével nem lehet tudni, hogy mi van, az is lehet, hogy befejezte. Ezért én se látok nagyon, tehát amit mondtál, hogy nincs olyan fiatal, akiben látnád, hogy majd akkor lesz valami, és akkor majd valami óriási változáshoz a csapathoz, hát én se látok, úgyhogy ráadásul idén a pikünk az Orlandóban van, most nem annyira látom pozitívan a kilátásainkat, hát fogalmazzuk
igen.
Így.
Hát igen. Zoli?
Patrick Williams nyilván egy nagyon jó és ígéretes játékos, persze nyilván értem, amit lehet mondott, hogy most olyan játékosokat keresünk, akik potenciálisan ugye megfordíthatják ezt a csapatot a következő években. Valószínűleg ő nem ez, de ő azért szerintem egy nagyon értékes, akár csere piece is. Meglátjuk, hogy most a szezon hátralévő része mennyire tud kiteljesedni. Ugye most Denver ellen lehoztak egy abszolút elit meccset. Nyilván a Nuggets sem játszott jól, tehát hazai pályán ők nem szoktak ilyen meccseket lehozni. A teljes rendezetlenséget mutatja az is, hogy ilyen 7/15-öt dobtak büntetőből. De azért megmutatta a Bulls, hogy annál nyilvánvalóan sokkal jobb csapat potenciálisan, mint ez a 30-36-os mérleg, és nyilván azt is tudjuk, hogy annyira meg nem jó, és nem is lehet olyan jó Lonzo nélkül, mint ahogy elkezdték a tavalyi szezont, ahol ugye top 10-ben voltak az első két hónapban talán támadásban is, és védekezésben is. Aztán sajnos a sérülések teljesen megborították az egészet. Én azért, és ezt is mondtam már, hogy azért annyira sajnálom, hogy az ott az a szezon úgy alakult tavaly, mert ha elkerültek volna őket a sérülések. Én azért nagyon megnéztem, hogy az a tavalyi Bulls mire lehetett volna képes. Nyilván ez egy kicsit ilyen mesebeli kérés, mert hát ugye tudjuk szegény Lonzóval tényleg, hogy ahogy Light utalt rá, még akár az is benne lett, hogy a pályafutása is veszélybe kerülhet, mert megnéztem azt a videót, amit Dr. Sutterer, ugye a kedvenc YouTube NBA docking felrakott, hogy sajnos sokszor nem lehet feltétlenül tudni. Tehát az orvostudomány ugye csodákra képes, és nagyon sokat fejlődött, de egyszerűen van olyan, hogy nem tudják megmondani az orvosok. Tehát és most a műtét, ami jön elvileg, az is egy feltáró műtét lesz megint, ami azt jelenti, hogy nem úgy nyitják fel a térdet, hogy tudjuk, hogy mi a baj, és akkor megoldjuk, hanem egyszerűen meg kell nézni, hogy látnak-e valamit. És ez azért kicsit ijesztően hangzik. Tudják ugye nyesegetni azt az idegpálya részt, ami a meniszkuszt ugye körbe fonja, de ugye már nem ez az első sérülése Lonzónak azon a térdén, ugye ez lesz a harmadik műtét, és annó azt hiszem 3-4 éve is ezzel a térdével voltak problémák, és ott már volt egy meniszkusz szakadás és műtétje. Szóval simán elképzelhető, hogy itt nála ez egy krónikus dolog lesz, és mint annó ugye D-Wade-nél, akinek ugye, és az a régi ilyen meniszkusz problémáknak ugye a régi megoldás volt, hogy teljesen kivették a meniszkuszt, és akkor úgynevezett csont-csont történet volt, hogy lehet, hogy Lonzónál is ezt kell majd csinálni, és mert hogyha az idegpályák egyszerűen úgy vannak ott, hogy nem lehet megoldani másképp, akkor még ez is lehet, hogy felmerül majd. Nyilván nem értek hozzá, de ugye ezek is ilyen találgatások, amik ugye részben ugye Dr. Sutterernek a videójából leszűrhetőek, bár ez a rész nem feltétlenül, mert ma már ugye elvileg nem ez a műtéti megoldás, hogy teljesen kiveszik. Max, ha nem lehet elkerülni sehogy másképp a fájdalom.
Igen, mert a... Max megrövidít egy karriert, egy ilyen műtét, amikor...
Egyértelműen, igen.
Egyszer csak nincs meniszkuszod. Térjünk vissza egy picit a pályára, mert az az állításom, hogy a fiatalokkal problémám van, és Lightnak is, az azért eléggé visszaköszön a statisztikákban, tehát Patrick Williams-el a pályán konkrétan a legrosszabb a Bulls az aktív rotáció tagok közül. Ejo Dosunmu alulról a második ebben a listában, és ugye még Nikola Vucevic is elég masszív mínuszos, egyébként Zach LaVine-nel a pályán is rosszabbak, tehát így nagyjából felsoroltam a főrotációs elemekből, és ebben nincs benne Kobe White. Tehát Kobe White idénre nem net negatív, ami elég érdekes, mert neki, hogyha elkaptam egy-egy meccsüket, láttam játszani, nem volt az az érzésem, hogy megtanult például védekezni, de majd lehet elmondja.
Hát én is benne lehet gondolom, hogy ki van fent éppen Caruso-val és DeRozannal.
Igen, én is ezt gondolom. minden esetre ez az egyik, a másik Patrick Williamsről, mint ilyen kiváló 3&D játékos, jó wing prospect, én kezdek lemondani, és nagyon kíváncsi vagyok Light véleményére, mert az idei szezonban semmi olyan nem történt, ami meggyőzött volna. Javonte Green teljes joggal játszik előtte, amikor játszik, de most ugye neki is volt sérülése, és összességében azt mondhatjuk, hogy a fiatalok sem fejlődnek egy ottányit sem.
Hát, és igazából én ugyanazt mondani, amit az előző szezon nagyjából második hónapja után, hogy Patrick Williamsnek a kezdőben egészen biztosan nincs helye, mert ott nem fog fejlődni. Tehát védekezésben nyilván fejlődhetne, de az, hogy Levin, meg DeRozan, meg Vucevic mellett támadásból fejlődjön, annak szerintem nincs realitása.
Szerinted Dosunmunak is ilyen problémája van? Mert ugye ő is most bekerült a kezdőbe, és gyakorlatilag rosszabb évet hoz, mint tavaly.
Igen, igen. Ő meglepődtem rajta, mert ő azért tavaly elég jól tudott beszállni kezdőként is, tehát hogy ő nem, azt hiszem volt kezdő tavaly, nem is kevésszer. És ott jól játszott, idén nagyon-nagyon visszaesett, de hát azért ő nem egy elsőkör eleje pick volt. Tehát az, hogy belőle nem lett akkora ugra, vagy nem ugrott akkorát erre az évre, az nem annyira meglepő. Én a tavaly is mondtam egyébként, szerintem az év elején vettünk fel podcastet, és ott a Javonte Green mondtam, hogy nem meglepő, hogy ő a kezdő, mert készebb játékosnak néz ki a pályán, és ez abszolút nincs labdaigénye az, hogyha Javonte Green nem dob rá a meccsen, az nem érdekel senki. Ha Patrick Williamsből fejleszthető prospektet akarunk csinálni, akkor azt a padról kell megtenni, vagy nem ezzel a szerkezettel kellett volna alapvetően kezdeni, vagy nem ezekkel a játékosokkal kellett volna körbevenni.
Tehát ezzel te azt állítod akkor, hogy te még nem temeted, csak a körülmények áldozata.
Nem temetem, nyilván egy Mikal Bridgest már nem látok benne, azt azért már nehéz lenne mondani, de szerintem Patrick Williamsből lehet hasznos játékos. Ez a Bulls szerintem nem arra van kitalálva, vagy nem úgy van felépítve, hogy itt fiatalok komoly fejlődést tudjanak mutatni. Uh-huh. Ez azért is van, mert nyilván DeRozan, Levin meg Vucevic mellett nincs annyi labdát, de azért is van, mert ezt a hármast, ezt meg nem azért hozták össze, hogy akkor elkezdjünk fiatalokat fejleszgetni. Tehát, nem mondanék le Patrick Williamsről, de ha ennek az experimentnek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogyha ennek a kísérletezésnek vége van, mert azért lassan, de biztosan le kell vonni a konzekvenciát, hogy ez a csapat nem elég gyakorlatilag semmire. Az, hogy most a playoffért harcolsz, meg leginkább a play-inért harcolsz, nem a playoffért, annak nincs sok értelme hosszú távon. Ezt a Molnár Ádám barátommal beszéltük is a deadline után, hogy nem tudtuk, hogy itt szeretett volna se a Raptors, se a Bulls, de a Raptors még így is előrébb áll, mint mi. Nem tudom, hogy meddig akarjuk ezt folytatni, ennek a triónak az erőltetését, de ha ennek vége van, és mondjuk elkerül kettő, mert szerintem DeRozan meg Levint azért még értékre lehet váltani, Vucevicet valószínűleg nem, de ha ennek vége van ennek a csapatnak, akkor azért még Patrick Williamsre szerintem legalább egy szezont érdemes áldozni, hogy ott kiderüljön, hogy egy tiszta lappal mit tud kezdeni.
Egy hasonló helyzetben, de azért sokkal jobban is álló csapat következik, a New Orleans Pelicans, és azért itt a Pelicans akkora, hát hogy is fogalmazzak, csak visszaesés produkált, tehát ugye emlékszünk arra, hogy ők voltak idén elsők nyugaton, szerintem mindannyian, és a Pelicans azt hiszem mindent ráfoghat a sérülésekre bizonyos szempontból, és lehet, hogy ez pont el is fedi a problémáikat. Úgyhogy ez a nehéz. A New Orleans Pelicansnél, amit érdemes tudni, hogy amióta nincs Zion, azóta, hogy is mondjam csak, a támadás esett csak vissza, a védekezés nem, és akkor erre rá lehetne ugye fogni azt, hogy jó, oké, rendben van, akkor ezért van ez a hatalmas lejtőn lecsúszás. Csak hogy Ingram például azóta felépült, játszik, és mostanában már All-Star formában játszik. CJ McCallum viszont baromira nem. Tehát McCallumnak is van egy olyan sérülése, én azt hiszem, hogy amivel ő még tud játszani, és ezért a pályán van. Lehet, hogy ez az oka, nem tudom, de McCallummal a csapat valami 10 pár ponttal rosszabb az elmúlt időkben, ami egészen félelmetes. Szóval itt azt látjuk, hogy ha minden összeáll, akkor persze ez a csapat továbbra is hú, de nagyon jó lehet, de hát ezen a ponton fel kell tennünk a kérdést, hogy lesz-e itt olyan, hogy minden összeáll, és Zionnál meg ugye külön kérdés az, hogy ő tényleg mondjuk 25-30, legjobb esetben 40 meccsre kell számolni szezononként, mert hogyha ez igaz, akkor meg tényleg egy ilyen hatlövető pisztollyal való orosz rulett gyakorlatilag az, hogy így egy max szerződést végigpörgetni, ugye mondjuk a 6 az legyen 5, de 5 ilyen éve lesz, hát én nem tudom. Tehát, hogy szerintem, amit ez a szezon bizonyít, és kíváncsi vagyok Zoli a véleményedre, az eddig az, hogy teljes mértékben érthető, hogy miért csúsztak vissza, mert a sztárjátékosaik hol sérültek, hol sérülten játszanak, de közben pedig lehet, hogy ez rendszer szintű probléma is Zion miatt, illetve nyilván azt, amit vártunk tőlük, hogy ebbe a csapatba ki fog védekezni. Igen, ez a probléma, ez fennáll akkor is, hogyha Zion pályán van, sőt, akkor csak jobban.
Igen, a Zion kérdés az vicces, mert ugye a Pelicans orvosi stábjával kapcsolatban ugye eleve, hát a szurkolik finoman szóval sem elégedettek, de hogy van még egy olyan idegesítő szokásuk is, hogy vagy mindent a legutolsó pillanatban tudnak meg, vagy úgy mondanak sok mindent, de úgy igazán semmit. Ez szokott a két bevett módszer lenni. Már előre megjósolták, hogy ugye jön majd a napokban egy hír Zionról, hogy jól halad a felépülés, és 2 hét múlva újra kiértékelik, és utána jött egy napra rá tényleg, hogy tök jól gyógyul a hamstring sérülés, 2 hét múlva újra meg fogják nézni. Nyilván értjük azt, hogy miért vigyázzal ugye Zionra, és miért ez a hozzáállás innentől, hogy úgy nem nagyon mondunk semmit, nyilván azért, mert ugye Zion sérülékeny, és ráadásul, hát volt egy olyan időszak, amit utólag nagyon szépen megmagyaráztak, de azért maradjunk annyiban, hogy nem véletlenül zörgött az a bizonyos haraszt, mert Zion nem volt elégedett azzal, ahogy a Pelicans ugye kezelte a sérülését, és amiket mondtak róla meg ahogy. Ugye azóta nagyon-nagyon odafigyelnek erre. Maga a csapat, ahogy említetted most, McCallumot természetesen a Mavericks ellen, de hát ez mindenkiről elmondható kb. Ugye a zsinóba 16 pontot szerezve megnyerte végül nekik a meccset. Jelen pillanatban a Mavericks ellen ugye mindenki hős lesz. A támadó oldalon így még egy
ja, igen.
lassan mozgó CJ McCallum is, aki tényleg nem ott jó formában. Maga a keret az egy nagyon veszélyes keret, ha teljesen egészséges, és ráadásul ugye vannak olyan játékosok is benne, akikben benne van a belső fejlődés, ugye, amiről szintén mindig beszélünk. Nyilvánvalóan azt is meg kell említeni, hogyha a playoffot nézzük, azért nem feltétlenül egy nagyon modern playoff keret. Azt gondolom, hogy Jonas szerepéről nagyon sokat beszéltünk, tehát ott nyilván arra számít az ember, hogy a legjobb playoff párharcékban a következő 1-2 évben majd, hogy nézzük meg, hogy ugye most be tud-e jutni egyáltalán a Pelicans, mert semmire sincs garancia nyugaton.
Hát most leginkább azt mondanám, hogy valószínűleg nem. Tehát persze semmire nincs garancia, hát, de azért jelenleg úgy áll a dolog, hogy nem fog bejutni.
Nagyobb esély van el, talán igen, én is így gondolom. Larry Nance Jr., ugye, ha nem lenne neki ez a felánya betegséggel, szerintem egy tökéletes modern NBA center lenne, akit én legszívesebben játszhatnék minden meccsen.
Hát ugye a fő rotációnak a két legpluszosabb embere az Zion Williamson és Larry Nance Jr. És egyébként utánuk jön egy kis szakadás, de abban a szakadásban még ott van Alvarado. És a többiek igen. Azok már egyébként plusz 2-től minusz 8,3-ig tartanak, ugye Valanciunas van ennek a listának az olyan, szóval szerintem ezt érdemes megnézni, hogy azért az on-off számok is nagyon szépen megmutatják, hogy kikkel voltak igazán hatékonyak, és az a durva, hogy igen, nem túl modern a felépítésük, de a támadás Zionnal még így is működött. Még ebben a nem túl modern felállásban is annyira egy gép gyakorlatilag.
Meg tudjátok tippen egyébként, hogy Nance Junior hány éves? Kíváncsiak, hogy eltaláljátok el. Én meglepődtem.
Én 29-et mondanék. Ati?
26-et.
Na, közel jártatok hozzá egyébként, már betöltött a 30-at, ugye most januárban. Én totál ilyen 26-27-re tippettem volna szintén, tehát Lighthoz lettem volna közelem.
Brandon Ingramet már dicsértem, abszolút All-Star formába került az elmúlt meccseken, és én benne olyan szempontból tudok hinni, hogy ő kifejezetten akár playoff körülményekre is jó játékos, aki egy ilyen Durant Light szerepben igenis nagyon nehéz kosarakat képes szerezni folyamatosan. Tehát, hogy kevés játékosnak van erre meg egyáltalán a képessége. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ő neki, hogyha éppen nem sérült két hónapig, és van ideje arra, hogy fizikailag összekapja magát és utolérje magát, akkor ez a szint, ez még évekig kinéz. Úgyhogy vele ilyen szempontból elégedett lennék, hogyha New Orleans Drucker lennék, és ugye még az az érdekes számomra, hogy Dyson Daniels hol játszik, hol nem. Remélem, hogy most már különösen, hogy ez a szezon elúszni látszik playoff szempontjából, azért Dyson Daniels meg fogja kapni a vaskos perceket, mert amikor egyébként játszik, akkor azt láthatjuk, hogy persze még támadásból nem tudja, hol a helye, de hogy már megint húzott egy olyan rookie-t, első éves játékost a New Orleans, aki már az első évében pluszos védekezésben, ezt már mondtuk sokszor, hogy mennyire hihetetlenül ritka, az nem semmi. És ugye Herbert Jones idén mellesleg egy picit lefejelte azt a másodéves falat. Trey Murphy meg a szuper kezdés után egy kicsit ilyen Bobby Portisnak néz ki, hogy amennyi pontot dob, annyival van mínuszba vele a csapat általában. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy Dyson Danielsnek is meg kell adni a perceket, a bizalmat, ez nagyon fontos lesz. Nagyjából ennyi, még Alvaradót dicsérgethetném egy kicsit, csak az a baj, hogy egyszerűen most, hogy nincs Zion, nem tudnak támadni, hiába az egyébként még mindig 9. helyen álló védekezésük. Ezzel nem tudnak meccseket nyerni. Ati?
Igen, itt az a bajom ezzel. Nekem tetszik egyébként ez a Pelicans roster, tehát van nagyon sok, nagyon hasznos játékos, hogy mondtad Herb Jones, Dyson Daniels is úgy tűnik így elsőre, hogy az lehet. McCollum, hogyha nem sérült, akkor azért jó játszott idén is, tehát szerintem is az van, amit mondasz, hogy van egy olyan sérülés, amivel
hát erről játszik, tudunk. De... Erről tudunk, hogy van egy ilyen sérülés, amivel játszik. Az a kérdés, hogy ugye...
Hát milyen nagyságú volt a sérülés.
Igen.
Igen, mert azért mindenkinek van sérülés, csak nem mindegy, hogy mondjuk lelassít-e annyira, hogy már nem vagy hatékony szkórer, vagy mondjuk össze kell kötni a két ujjadat, és akkor annyi, köszönjük. Az a bajom, hogy tölteted a kérdés, hogy Zionnál mi a plafon, hogy ilyen 30-40 meccse, és azt kell mondjam, hogy szerintem igen. Semmi nem utal arra, hogy kibírna ennél többet, és ez most már nem egy-egy éves minta. Itt nyilván mindig föl lehet hozni Joel Embiidet, aki úgy kezdte a karrierét, hogy nem fog a pályán maradni, sőt nem is láttuk a pályán jó ideig. Aztán azóta az eléggé kifutotta magát, de Zionnál nem látom ezt. És talán nekem Zion mindig ilyen párhuzamba vonható volt ilyen szempontból Michael Porter Jr.-ral, csak amíg a Denver azért nem Porterre épít, viszont marha nagy szüksége lenne rá arra, hogy húzamosabb ideig használható legyen, addig a Pelicansnek az alapja lenne az, hogy Zion játszik. Tehát nélkül nincs elég szerintem ebbe a csapatban, és ez most is látszik, hogy ez egy igazán komolyan vehető, egyáltalán playoff csapat legyen.
Igen, csak én gondolkoztam ezen, hogy fogjuk már meg ezt, mert ez így annyira üresen hangzik, hogy oké, nincs benne, vagy nincs nélküle, nincs elég a csapatba, de hogy ez mit jelent? És igazából arra kellett, hogy rájöjjek, hogy nem feltétlenül Zion 4,6 asszisztja és playmakingje hiányzik, hanem egyszerűen, mert még hatékony játékosuk is van, hanem egyszerűen az, hogy támadásban Zion egy olyan játékos volt, akire kétféleképpen lehetett játszani, és ezt senki más nem tudja a Pelicansből, tehát ugye Zion nagyon vicces, de off the ball játékosként rohadt jól lehet használni, hogyha cutol. És ez erre abszolút, hogyha néztetek idén Pelicans meccseket, amikor Zion játszott, akkor a fél támadó rendszerét felhúzta erre Green, tehát főleg az ilyen oldalt följön, és akkor pin down screen, és akkor úgy támadja a gyűrűt, és hát ez akkora figyelmet vont el, hogy néha nem is kellett megpasszolni Zion-t, úgyis lett valaki üresen. Tehát, hogy ő neki nem feltétlenül az, hogy ő pick and roll-ozik, vagy hogy ő milyen zseniálisan passzol, mert közepesen pick and roll-ozik, és közepesen passzol. A pick and roll-ban is elsősorban, mint befejező játékos nagyon jó. De mondom, így is 4,6 asszisztja van, tehát nem lehúzni szeretném a playmakingért, csak nem ez az extra, hanem a gravitációja, az nagyon durván extra, és ezért van az, hogy támadásban annyira visszaesik a Pelz, mert jelen pillanatban meg ez a your turn, my turn, tehát ez a teljes szénjövök McCallummal és Ingrammel, meg amit még tudnak, futni. Tehát még tudnak lerohanni, és hogyha mindezt így összerakod és kielemzed, akkor ugye, ha megy a rohanás, akkor persze jók, ha nem megy a rohanás, amit szintén jobban lehet csinálni Zionnal, csak hozzátenném, akkor viszont marad egy ilyen stagnáló félpályás támadás, Brandon Ingram meg McCallum jó esetben emberes tripláival, rosszabb esetben középtávoliaival, és akármilyen hatékony ez a két játékos, ugye erre nem tudsz egy modern, működő, most is mondja, mindenkit bevonó offenszt felépíteni. Csak azért, mert hogy nagyon általános volt, amit eddig mondtunk, hogy egy picit próbáltam konkretizálni, de visszadobom a szót, Ati.
Én is azt pont azt akartam mondani, amikor feltetted a kérdést, hogy az a gravity az, ami, és a labda nélküli gravitációja az, ami Ziont azzá teszi ebben a csapatban, aki, tehát ez az abszolút első számú ember támadásban.
Oké. Okay.
És kicsit olyan egyébként ez a Your Turn, My Turn, meg McCollum, meg Ingram emberes triplái vagy középtávoliai, mint hogyha a Chicago Bulls-ról beszélnél DeMar DeRozannal, meg Zach Levinnel. Ez pont ugyanaz a dal, amit hallgatok. Ez az, ami azt eredményezi, hogy azért ez nem egy playoff csapat, meg hát most nyugaton azért akkora a tülekedés ott a play-in helyek környékén, és még azt nem zárnám ki, de ahhoz kellene Zion egyébként, hogy visszatérjen, nem zárnám ki egyébként még a playoff-jukat. Egymás hegyi hátán van szerintem 6 vagy 8 csapat, tehát ilyen egy-másfél meccsen belül azért azt le lehetne dolgozni, de jelenleg egyébként úgy látom, hogy tizedikek is, tehát még egy play-int azt be tudnak zsákolni, de azt már nem látom, hogy mondjuk egy Lakers-szel hogy jutnának tovább a play-in első körébe.
Igen.
Szerintem sehogy. Dallas ellen akárkinek van szerintem esélye. Tehát itt az is kérdés azért, hogy kit kapsz.
Nyilván. Csak tudod, ebben az is benne van, hogy itt a tizedik hely az egy olyan tizedik hely, ami folyamatos visszacsúszásos. Tehát, hogy nem is tudom, hogy fognak így egyetlen formában megérkezni.
Hát nincsenek jó formában. Ez
mert ugye ott ez számít, mert ott nincs idő, ez nem 4 nyert meccsig tart, szóval ezért,
igen.
Ez ezért érdekes. Akkor menjünk a következő csapatunkra, a Toronto Raptors. Hát... nagyon nehezen tudok elszámolni ezzel a szezonnal, ugye főleg azért, mert a trade deadline-nál született egy döntés, és azért mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy azóta hogy szerepel ez a gárda, és hát ilyen közepeske maximum, tehát nagyon gyenge ellenfelek ellen tudott nyerni a Raptors, gyakorlatilag amint erősebb ellenfél jön szembe, szinte garantáltan vereséget szenved, és a közepes ellenfelekkel meg 50-50 százalék az esély, tehát egy kicsit ilyen alsó-közép csapatnak a hát ilyen trúvájai ezek. Mióta megérkezett Pöltől azóta a védekezés, azt hiszem, hogy egy pontnyi defensív rating növekedés történt, tehát gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Ez a legnagyobb meglepetés, hogy Pöltől sem jelentősen jobb a védekezés. Érdekes módon a támadás már eddig is meglepően jó volt, és azon meg nem rontott Pöltől, nem rontott azt, hogy egy újabb olyan játékos jött, aki nem tud dobni. Tehát ez így nagyon fájdalmas lesz kimondani a Raptors, majdnem, hogy tök ugyanúgy néz ki a csere óta, ami szörnyű, mert ha bármi megindokolatta volna ezt a cserét, akkor az, hogy a Raptors majd elindul felfelé, és akkor megpróbál a playoff helyekért küzdeni, vagy még belekapaszkodni az utolsó szalmaszába. Ez nem történt meg, úgyhogy ez egyre rosszabbul néz ki egyrészt, másrészt hát nyilván itt azért ez egy felfogható Scottie Barnes fejlesztő évnek abszolút. Oké, rendben. Csak ezzel meg az a baj, hogy Scottie Barnes ugye eléggé rosszul kezdte a szezont, körülbelül 2 hónapig védekezésben és támadásban is azt mondanám rosszabb volt, mint tavalyi önmaga. És mostanra elértünk oda, hogy Scottie Barnesnak vannak baromi jó meccsei, a playmakingje nagyon durván kezd előjönni, még akkor is, hogyha azért minden második meccse továbbra is gyenge, tehát úgymond nagyon hullámzik. És erre jött be Pöltről, és hogy ez miért probléma, hát kedves hallgatók, azért, mert hogy a Raptorsnál Scottie Barnes, amikor igazán elkezdett csillogni, akkor gyakorlatilag centert játszott. Ezt természetesen úgy kell érteni, hogy centerben, de akár ő hozta fel a labdát, vagy ő támadta a gyűrűt, és védekezésben pedig neki sokkal jobban állt az, hogy lassabb embereken védekezzen, tehát amikor ő kivált ilyen gyorsabb periméterjátékosokra, akkor nagyon-nagyon durván meg szokták verni, tehát hogy neki ezzel az egy-egy védekezésével csinálnia kell valamit, mert a lábai sokkal gyorsabbak, mint amennyire gyorsan tud reagálni védekezésben. Ez csak egy mellékvágány, a lényeg, Scottie Barnesnak volt egy ilyen fejlődése gyakorlatilag azzal, hogy ő lett a kvázi center, és erre jött Pöltl. És akkor most azóta megint egy kis visszaesést látunk nála. Szóval ennyit a Scottie Barnes fejlesztő évről, és akkor ennyit arról, hogy ez a csapat elég nagy zicserbe volt ahhoz, hogy egy picit kellett volna csak szétszedni, nem kellett volna az egészet szétcserélni, és megint jött volna egy jó draft pick egy nagyon erős drafton. Úgyhogy én le vagyok sújtva, így röviden. A ti?
Igen, ez az, amit a Bullsnál mondtam, hogy a Ádámmal beszéltük, hogy azért ez a, jó, nem azt mondom, hogy a két legbaszabb csapat voltunk, de azért nem biztos, hogy eszembe jut bárki más, aki nagyobb butaságot csinált a deadline-nál, tehát mi nem csináltunk ugye semmit, ti meg kiadtatok egy első köröst föltlél. Semmi értelme nem volt, szerintem. És ez az azóta eltelt időszak, az pont bizonyítja is, amit elmondtál. Scottie Barnes centerbe volt jó, onnan kiszedtétek, mert jött föltlől, ellenben nem lett jobb a csapat se elől, se hátul, és ennyi. Tehát ezért egy elsőkörös pikket adni, azért, hogy a legjobb emberedet, vagy a legjobb prospektedet ne tudd ott fejleszteni, ahol egyébként egész jól nézett ki.
Jó, lehet természetesen érvelni amellett, hogy hosszú távon jót fog tenni Scottie Barnesnak az, ha továbbra is wing és per irányító pozíciókba játszik, tehát nyilván a Giannis experiment óta tudjuk, meg rengeteg játékosnál tudjuk, hogy ha bennük van ez, csak itt elmögött tudod, az is van Attila, hogy én nem biztos, hogy hiszek abban, hogy Scottie Barnesban van egy Giannis féle ugrás, emelkedés, sőt, leginkább abban hiszek, hogy nincs, és én azt gondolom, hogy ő inkább egy, nem hasonlít Jokicra, de egy Jokic szerepbe lehetne közel franchise játékos, mert passzolni viszont fantasztikusan tud, ezt úgy értem, hogy meg is látja a passzokat, és végre is tudja őket hajtani jobb bal kézzel, hát mögött, ahogy akarod, tehát Scottie Barnesnak azért mondom, hogy ez a Jokic szerep, tehát tényleg csak a szerep, és nem a játékos összehasonlítás, az egy megoldás lehet arra, hogy viszont a gyengeségeit, amit szerintem nem lehet áthidalni, azokat ne hozzuk annyira ki. Na mindegy, hát ez a fejlesztő szezon is biztos ért valamit, de hogy a Raptors szezonja az említett okok miatt nem ér semmit, az szerintem most már kristálytiszta.
Igen, egyet értek egyébként, nekem is eszembe jutott Jokic, azért nincs akkora kosár IQ-ja, tehát Jokic nem feltétlenül a passzkészsége választja, hanem az, hogy ez olyan szintű játék intelligencia párosul, amit én nem
ezért is mondtam láttam még senkit. Ezért is mondtam, hogy Jokic szerepet, és nem Jokicot.
Igen. Hát a szerepkörbe lehetne hasonló. Nem tudom, én a mai NBA-ben már ezek, hogy center, meg nem center, én ennyire nem skatujáznék be senkit. Pöltl mellett azért nehéz ilyen szerepkörben játszatni. Ez egy probléma van. Most egyébként beszéltünk már ma hány csapatról, háromról vagy négyről, amiknek Valanciunas, Vucevic, Steven Adams, meg Pöltl a centerük. Én nem feltétlenül építenék egyikre se a jelenlegi NBA-be, tehát hogy nem látom azt, hogy ilyen típusú centerek mellett lehet igazán eredményes. Kosár, ahogy egyébként mondta Zoli, hogy Valanciunas a play-offból ki fogják szedni, és akkor azt te mondtad, vagy Zoli mondta, hogy Larry Nance Jr. ötösbe, tehát hogy lassan e felé mozdul el a liga, hogy a tradicionális centereket, ezeket felejtsük el, és ezért nem, én akkor sem értettem, hogy a Pöltl-től mit akartok. Szeretem, meg kihozza magából a maximumot, mert azért ilyen fizikai adottságokkal tök jó, amit csinál, csak szerintem Pöltl egy tipikus maximum középcsapatnak a kezdőcentere. Egy annál jobb csapatnak ő nem kezdőcentere.
Igen, én tudok neked választ adni, ugye a gyűrűvédés annyira hiányzott idén, mint Dimenzió Raptorsból, hogy azonosították a problémát, és akkor hozzuk Pöltlőt. Szóval
hát de ez idén, tehát az idei szezontól azt nem értettem, amit a Chicagónál se értettem, hogy az idei szezontól mit szeretnétek.
Ugye? Még a másik dolog az, engedni. Hogy Pöltl, ugye lehetett reménykedni, hogy ő majd hoz gyűrűvédést, amikor átjön ide, de egyébként gyűrűvédés szempontjából is rohadt szar szezonja volt a Spursben, és mint kiderült a Raptorsban se sokkal jobb ez a szezon, úgyhogy Zoli, bármi a Raptorsról?
Igen, hát ugye nyilvánvalóan sokat beszélünk ugye kedvenc csapatodról, és nekem a második, harmadik számú kedvenc csapatomról. Scottie-t én továbbra is imádom, most hál' Istennek az utolsó 10 meccsen nagyon jó fellendülése van ugye a borzasztó januári játékhoz képest. Nyilván egy nagy ugrás kell majd tőle jövőre. és ezzel persze arra is választottam, hogy, hogy az idei szezontól mit lehet még várni. Nem látom én se azt a veszélyes play-in státuszt, amit tavaly abszolút éreztünk, és amit szerintem azért a pályán is valamilyen szinten bizonyítottatok egyébként, ugye, hogy ezt a veszélyes play-off státuszt tavaly, mert ott azért igenis rezgett a léc a Filinek, tehát ott kellett egy hihetetlen hírodobás ugye Embiidtől, és ott egy hihetetlen felzárkózás, fordítás esély is lehetett volna. Természetesen Pördő szerepe, ami még nyilván most meghatározza itt a gondolatainkat, és azt szerintem szépen kifejtettétek. Én azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy Pördő nem lehetne egy jó playoff csapatnak a kezdő centere, de az nagyon specifikus csapat kellene, hogy legyen, és én ezért is vagyok dühös kicsit, mint Mavericks Drucker. Bár tény, hogy ugye erről is beszéltünk privát csatán, hogy nagyon furán hangzott privát csatán. Szóval az adminban, hogy a Mavericks azért nem tudta volna azt a Raptors picket felül kínálni, és valószínűleg ez igaz. De szerintem hozzátok a Raptorshoz Pördől a jó játékos nem megfelelő helyre, vagy a megfelelő játékos a nem megfelelő helyre, és a Mavericksben pedig szerintem tökéletes lett volna.
Igen, de tudod, tehát mondtam is azt, hogy a csapat nem nagyon változott, de azért azt látni kell, hogy a csapat, amikor Pördől pályán van, akkor védekezésben brutálisat lépett előre. Tehát, igen, hogy nem, itt nem arról van szó, hogy Pöltőle sem védekezik jól a Raptors, hanem arról van szó, hogy ez egy 25 perces játékos, és a maradék percekben pedig még rosszabb gyakorlatilag a Raptors, és erre van egy ilyen kis elemzés, vagy elmélet, az, hogyha van egy dropback magasod, akkor az egy style, az egy stílus, ami az egyik legkönnyebb védekezési stílus, még a mai összetett védekezési sémák közepette is. És hogyha erről megint vissza kell váltani, akkor az még rosszabb lesz. És ugye a Minnesotánál is beszélgethetünk erről, de azt akarom ezzel mondani, hogy Pöltül azért tényleg túloztam, amikor azt mondtam, hogy nem volt semmi hatása. Védekezésben, amikor pályán van, akkor rohadt nagy hatása van. Támadásban egyébként, mivel a kezdővel van fenn, ezért szintén vele jobbak, szóval talán azért valamennyire megmagyarázható az, hogy Pöltle tényleg jobb a Raptors a pályán, de nem egy 35 perces játékosról beszélünk, aki ezzel eldönteni a meccseket, ő inkább egy Larry Nance ilyen szempontból, és ez pont ezért probléma, mert tök jó, hogy van, de nem elég.
Várjál, Zoli, én azt mondtam, hogy egy jó playoff csapatnak nem lehet Pöltl a kezdőcentret, hogy kerül ide a Dallas Mavericks.
Szép volt.
Oké. Okay. Igen, figyelj, az baj, hogy nem lehet megcáfolni, igen, a jelenlegi védekezés mellett. Nyilván ez egy veszélyes playoff csapat lehet, ha egyáltalán bejut. Az egy Luka Irving duo, az biztos, hogy fog meccseket nyerni akárki ellen, de ja, amúgy jogos, teljesen jogos. Tehát a jelenlegi védekezés az egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy akár itt több körös továbbításban gondolkodjunk. A Raptors egyébként, és most ez egy kérdés felé, Gábor, kicsit provokatív is gondolom, akkor ezen a ponton már teljesen inkább azt preferálnád, hogy akkor ne jussatok be, és akkor hát ha a lottery-ben rátok mosolyognak az égiek.
Teljes mértékben én azt gondolom, hogy nyugodtan ki lehetne ültetni mondjuk egy Siakamot, aki még hosszú távú szerződéssel rendelkezik. Most értem, hogy Fred VanVleet játszani akar meg Gary Trent Jr. a saját pénzükért, de én azon se háborodnék fel, hogyha Siakamnak azt mondanák, hogy akkor légy szíves így a március második felét azt már pihenéssel törzs, de nem ez történik majd. Nyilván ezt preferálnám, ez van. Szóval nehéz ezzel mit kezdeni, majd amikor elbúcsúzunk ettől a Raptorstól, akkor jól látjuk azt, hogy meddig lehetett ezzel a mentalitással jutni. Viszont menjünk most át utolsó nyugati csapatunkhoz, ami a San Antonio Spurs, és őszintén szólva a Spurs teljesen a terv szerint halad, csak szerintem senki nem számolt azzal, hogy Houston ennyire katasztrofális lesz. Mert ez a Spurs, ez a legrosszabb csapat már jó ideje a ligában, a Houstonnál is rosszabb, félreértés ne essék. Csak a Houston az, hogy jobb, az nem mutatkozik meg egyszerűen a mérlegükben, és a Spurs meg ugye 5-2-vel kezdett, amit szerintem azóta is bánnak. Én nagyjából ennyit tudnék erről mondani a tankhelyezkedés részéről. Egyébként nagyon fáj nézni. Egy Spurs meccset láttam az elmúlt egy hónapban, úgyhogy nem is hiszem, hogy releváns lesz a minta ez alapján, hogy mit is lát az ember, de elképesztően fájdalmas. És azt is hozzátenném, hogy nyilván senki nincs, aki legalább le tudná ütni a labdát. Tehát, hogy olyan NBA-ben érdemi szinten. És ezért
olyan hibrid megoldásokat próbál Popovics alkalmazni, hogy azért valahogy kinézzen a támadásuk. Ami igazán nagy csalódás is, vagy nem csalódás, de hogy ennél azért többet vártam kategória, az egyetemben védekezésben van, mert itt vannak jó védők, de nincs egy összeállt jó védelem, nincs egy összeállt jó védekezés, és még a Popovics erősségeket sem tudják annyira hozni. Tehát ugye...
Hála az égnek nincsen.
Persze, ilyen szempontból hála az égnek, de a nem faltolunk, nem adjuk el a labdát történet, az most nem él. Faltolunk és eladjuk a labdát. Úgyhogy a Spurs drukkereknek csak annyit kívánok, hogy nagy szerencséjük legyen a lottery sorsolásnál, és hogy fél lábon is ki kell bírni ezt a szezont. Light, nem tudom, hogy volt-e szerencsét Spurs meccshez.
Nem, azért van életem, tehát hogy teljesen, ahogy mondtad, hogy nincs egy emberük se, akiért úgyis tényleg bekapcsolnám a League Pass-t, vagy akármit. Én nem mindenkinél ról mondanék le, de nincs vázuk. Tehát ha Keldon Johnson a legnagyobb prospekted megveszel, akkor vannak gondok.
Hát, de ki tudja, hogy nem-e Jeremy Sohan és Malachi Branham.
Veszelt meg Sohant akartam mondani, hogy szerintem ők ketten majd lehetnek egykor jó játékosok, de két náluk jobb játékos mellett. Ők nem azok a játékosok, akik mellé szerzel embert, hanem azok, akiket majd meg akarsz szerezni a sztárjaid mellé. Csak itt ugye borzasztóan hiányzik nem hogy két sztár, hanem egy. Wembanyama nyilván sok mindent megoldana, de akárki más is. Borzasztó az a csapat, tehát tényleg nulla darab olyan ember van, akiben megvan szerintem az All-Star vagy Superstar, mert All-Star lehet sok mindenkiből, de azért Superstar nem, és ebben a csapatban nincs egy olyan játékos, aki irányítana, pontot dobna, tehát ez a free levels threat lenne offense-ben. Egyszerűen nem. Ezért senki nem kapcsolja be, és nyilván a Spurs-nél az a legnagyobb probléma, hogy itt egy Greg Popovich csapatról beszélünk, akiket 10-11 évvel ezelőtt olyan volt nézni, mint egy, nem azt mondom, mint egy orgazmus, de hasonló. Most meg lehet, hogy egy NBA-1-es meccset előbb megnézek, mint őket.
Elképesztően izgalmas lesz egyébként a verseny. Tehát 15 győzelme van a Pistonsnak és a Rockets-nak, és 16 a San Antonio Spursnek, és ezek a csapatok már nagyon nem szeretnének nyerni a szezon hátra levő részében, úgyhogy kitartás.
Bocsánat, annyi, hogy nem értettem, hogy mi volt ez a Jazz meg a Pacers elleni győzelem. Előtte mentek egy 1-20-at. 21 meccsen, és ott mi történt azon a két mérkőzésen?
Én szerintem a Spurs egy dologban mindenképpen bízhat, hogy a Houston, ott mindenki annyira elkézi az edzőt, a menedzsmentet, hogy így nem lehet játszani, hogy a Houston az nem fog lemenni kutyába, és a Houston tényleg ilyen szar. És egy sokkal tehetségesebb csapat, és mégis ilyen rossz. Tehát a Houstonban simán benne van, hogy még nyernek 3-4-et. A Spurs pedig ezzel a kerettel így, hát elég játszatni egyébként, ez is olyan, hogy Jeremy Sohan tök jó az új Dennis Rodman, és mindenki imádja nézni, tehát na, ha van egy ember, aki miatt érdemes nézni Spurs meccset, az ő, de azért ő még nem egy pluszos jelenség. Tehát, hogy Zoli, pont te hívtad fel a figyelmünket a szemadminba, hogy Malachi Brahamnek is volt 2-3 jó meccse, de lehet, hogy nem te voltál minden esetre. Ilyen-ilyen apró felvillanások vannak, amit a Spurs drukkereknek leköthetik a figyelmét, és azt gondolom, hogy nyilván itt a fiataloknak a fejlődésével kell foglalkozni, és azért az legalább történik.
Így van, én voltam egyébként, és azóta hozzárakott még 2-3 jó meccset, úgyhogy szerintem a Spurs keretben roleplayer potenciál van, tehát látok nyilván a két fő, ahogy a Light is mondta, őket abszolút el tudjuk képzelni, ugye, és akkor nyilván nevesítsük is ezt a két játékost, ugye természetesen Wesserről beszélek, és ugye Johnsonról, de mellettük persze ugye Sohan, és szerintem Branhamben is van, nyilván utóbbiban még a legkevésbé kiszámíthatóan komoly potenciál. Spurs egyébként szerintem ragyogon lement kutyába, én ezt vártam tőlük a teljes szezonban, és oda fognak érni nyilván a top 2, vagy ott fognak maradni, mert ugye most is ott vannak már, ott maradnak majd a top 2, vagy legrosszabb, vagy a top 3 legjobb esélye ennek a trió között. De hogy valami nagyon fontos, hogy is beszéljünk velük kapcsolatban, kíváncsiak vagytok Sohan statjaira attól függően, hogy éppen milyen színű a haja? Mert
Jézusom!
Ezzel készültem.
Kell!
Ugye van nála szivárvány ha is, vagy volt már, meg többféle ilyen kombinációt is használ, amikor lilára, kékre és pirosra volt festve a haja, akkor volt a legbrutálisabb, 17,8 pont, 3 assziszt, 7,8 lepattanó. Amikor csak feketére volt festve a haja, akkor ugye 5 pont, 2,5 assziszt, 5 lepattanó. Volt ugye egy narancssárga rózsaszín variáció, a 14,4 pont, 2,7 asszisz, 5,7 lepattanó, egy zöldre festett variáció, 10,8 pont, 3 assziszt, 6 lepattanó, csak piros, 9,4 pont, 2,6 assziszt, 4,8 lepattanó, narancssárga, 7,6, 1,7 és 2,7.
Ezek a sima színek nem annyira működnek.
Nem mennek neki, és a sima lila is 5,8, 1,3 és 4,8, szóval mindenképpen azt leszűrhetjük, hogy több színűre kell festeni a haját, és azok a legerősebb kombinációk, ezt is megjegyezhetjük jövőre.
Én azt gondolom, hogy a mai adás legerősebb elemzését hallhattuk, és most nem kiparodizálni akarom a Zolit, hanem én azt gondolom, hogy ez szerintem a idei Spurs szezonnak egy kicsit az összefoglalója is, hogy
abszolút.
Hogy ezt az elemzést, ezt olyan jó eső volt végighallgatni. Bármi más még Attila a Spurshoz?
Hát ez nagyon fontos volt egyébként, mert így legalább tényleg tudják, hogy jövőre milyenre kell festeni a haját, amikor igazán
nem,
jó
nem hagyhatják neki ugye idén már a hátra jövő meccsökre, hogy szivárvány színű legyen, mert az veszélyes.
Igen, ezek az szerintem, hogy fontos dolgok. Tehát itt a játékos fejlesztésnek ez egy elhallgatott része, amit most a Spurs, illetve inkább Zoli bemutatott, mert lehet, hogy Zoli segíti abszolút hozzá a Spurs ahhoz, hogy...
Igen, külön payrollon én ott vagyok ezzel, igen, hogy komolyabb elemzéseket még nem várnak tőlünk, de Keleten-Nyugattól, de erre már ott vagyunk.
Na, beszéljünk a mai utolsó csapatunkról, a Philadelphia 76ers-ről. Hát, amelyikről olyan sok újdonságot nem fogunk tudni elmondani, mert már kezdik megfordítani a szezonjukat, és nagyon szépen menetelnek azt a helyzet. Megtalálták, ugye erről is beszéltünk nem olyan régen, megtalálták Maxit a padon. Beállt a Philly, szokásos Doc Rivers csapat ilyen szempontból, hogy ő azért jó alapszakasz egyző, mert az alapszakaszban van ideje kísérletezni, nem kell azonnal reagálni, és akkor megkeresi azt, hogy milyen kombinációban, milyen rotációval a legjobb a csapata, nagyjából beállítja a védekezést, ami ugye esetünkben hát eléggé adott, mert Embiid is valamennyire adott, és Harden is valamennyire adott, hogy velük mit kell védekezni. Az egyik azért, mert valamiben jó, a másik azért, mert minden másban rossz, és akkor gyakorlatilag beállt a Philly. Ha nem kezdtek volna ilyen szarul, akkor szerintem teljesen reális esélyük lett volna a második helyre. Most már ez nem lesz olyan könnyű, de amit el akarok mondani, hogy ugye ez a csapat nagyon jól védekezett és kevésbé jól támadt, de most már top 10-ben vannak mind a kettőben. És jönnek fel támadásban, és az ilyen 20 asszisztos Harden meccsek teljesen megállíthatatlanok. Azt akarom mondani, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, bocs, hogy ennyire előre szaladok, hogy ti nem kezdtek szépen lassan hinni ebben a csapatban? Mert most senki nem hisz még, és mindenki azt mondja, hogy Bucks és Celtics, és én meg szépen lassan elkezdem, ha nem is ugyanarra a polcra rakni még őket, de szerintem ez egyre meggyőzőbb, ahogy megy előre a szezon, és az én összes félelmem egyáltalán nem a játékos kerettel kapcsolatos, hanem az összes félelmem Doc Rivers-szel kapcsolatos.
Amit mondtál, azt szerintem össze is foglaltad a véleményemet. Én nekem tetszik egyébként, amit a Sixers csinál, meg jó is játszanak tényleg, és egyre jobban, de Doc Rivers. Én akkor fogom elhinni, hogy bajnoki címet tudnak nyerni, amikor majd meg is nyerték. Azért Rivers nem egy átlagos edző, a play-offban bemutatott chokingot
nézve,
illetve igen.
Tekintve.
Úgyhogy tekintve, igen. Használjuk ezt a szót. De ameddig ők nem mennek túl mondjuk a Bucks-on, vagy per és a Celtics-en, addig én azt nem fogom elhinni, hogy ő lemecseli a másik edzőt. Mert azért a Sixers azért erőből meglepne, hogyha erőből átmenne mind a két csapaton, ott majd azért kell változtatni, és itt jön be Riversnek a szerepe, amit meg nem tudok elhinni, hogy ő majd időbe lép, meg ha meg is lepi a másikat, és a másik is tud arra reagálni, akkor megint tud változtatni, ezeket nem látom.
Nem, és még úgy se, hogy ebben az alapszakaszban most egy olyan keretet forgat, aminek sokkal nagyobb a variációs lehetősége. Mondjuk azt én sose értettem, hogy mit csinál a centerekkel, tehát ott van Reed, játszasd, és akkor csak addig mindig keresi, hogy valahogy ne játszassa őt. Na mindegy, ezt csak úgy mellesleg teszem hozzá, meg nyilván későbbi baskás adásunkra tartogattam ezt a patron, de azért annyiban szeretném, most már így realizálódik bennem, tehát annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem a Philly nem örül a Bostonnak, hogyha a Boston lesz a második, és ők a harmadikak. Ők azt szeretnék, hogy a Bucks legyen a második, ugyanis sokkal jobb matchup nekik a Bucks. Annak ellenére, hogy most a Bucks erősebb csapatnak tűnik, mint a Boston, de itt ezen a szinten ez már matchup kérdés is, tehát hogy ilyen szempontból is érdekes lehet még a helyezkedés. Csak hát annyira le van mögöttük maradva a Cleveland, hogy ők hátrafele már nem fognak tudni helyezkedni. De ez csak az én meglátásom, aztán lehet, hogy ők nem így érzik.
Ha átmennek a Bucks-on mondjuk, aki a második lesz, akkor a konferencia döntőbe azért át kell menni a Bostonon is.
Igen, tehát ez a legrosszabb, hogy ugye a harmadik helyről még mind a kettővel szinte biztosan találkozol. Zoli, amikor a Philly-ről beszéltünk legutóbb, akkor te is említetted ezt, hogy ez a maxi padról ez működőképes. Na most ebben nyilván benne van az is, hogy egy Melton milyen jól tud játszani a kezdőben, de nyilván az is benne van, hogy ebbe a javulásba, hogy egy Tobias Harris is szépen lassan beleillik ebbe a rendszerbe, ahol alig van labdája, szóval én azt érzem, hogy azért ez az alapszakasz összecsiszolódás, ez egészen kiválóan sikerül nekik.
Ez nem kérdés. A Philly egy nagyon-nagyon jó alapszakasz csapattá érett, és nyilván komoly potenciál van bennük a play-offban, és itt ugye az a baj kelettel, hogy meg ugye velük, és a jelen pillanatban ugye az állás, ahogy most az első háromban, hogy nem tudod nem úgy nézni és értékelni azt, hogy mi történik majd a második körben. És ezért rólad fontos az ugye, hogy mi fog történni a második körben, melyik meccsappal kezdhet úgymond a filmet, nyilván az első kört abszolválják majd. És szerintem nagyon-nagyon kéne nekik az alapszakasz második hely és a hazai pálya. Úgyhogy számomra ez az a legérdekesebb, a mi jó, aki úgy néz ki, hogy elszalad az első helyen most már. És én nem látom jelen pillanatban pozitívnak a Celtics elleni meccsapot a második körben a Philly szempontjából.
Hát igen.
Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy Doc Rivers nem látom úgy navigálni ezt a keretet, hogy megtalálja azokat a meccsapokat, ahol a Celtics nem tudja kihasználni ugye Maxit, Harris-t és Harden támadó oldalon, és teljesen nyilvánvaló, hogy a Horford-Embiid dolog meccsap már túlihegett. Én azt gondolom, hogy nem ettől kell félni. Embiid, ha egészséges, ő dominálni tud. Nyilván Time Lord egy érdekesebb kérdés, hogy őt, és itt nagyon-nagyon fontos lesz Embiidtől egy ilyen párazban az, hogy nagyon jól dobjon kintről, és ki tudja húzni ugye Time Lordot, és akkor Harden és Maxi belül gyakorlatilag dominálni tudnának potenciálisan, de az a probléma, hogy úgy érzem, hogy talán még egy igazán jó 3D játékos kellene ebbe a 76ers-be. És
komolyan?
Igen.
Wow.
Akit egyszerűen fontossági sorrendben elé tudsz helyezni ugye Maxinek, vagy nyilván Harrisnek is akár.
Aha, értelek.
De egyébként ez egy nagyon mély csapat, tehát én abszolút nem írnám le őket a Celtics ellen sem, főleg ahogy mondjuk például Grant Williams játszik mostanában. A Celtics-et én nem látom feltétlenül verhetetlennek, de esélyesebbek lennének, mint a 76ers második körben, és nyilván ugyanez igaz a Bucks-ra is. Viszont a Cavs-t, a Cavaliers-t, akinek egyébként nagyon vicces, hogy még mindig a legjobb net ratingje van keleten. Őket szerintem meg tudják oldani most még. Nem azt mondom, hogy simán, mert nyilván egy Donovan Mitchell a play-offban brutális, de azt szerintem meg tudnák oldani. Tehát ezért is lenne, vagy lett volna jó, hogyha tudnak menni az első helyet, de az ország most már elmegy ez a hajó. Most 4 meccses hátrányban vannak a Bucks-szal. Ha csak nem zuhan össze a Milwaukee, akkor ez már nem lesz meg. Mindenesetre én nagyon bizakodó lennék, hogyha Sixers fan volnék, abszolút ez nyilván egy nagyon jó alapszakasz csapat most már, és a play-offban is van benni fantázi, annyi tényleg, hogy én is dokkot, tehát nagyon, nem is az, hogy féltem ettől a Sixers fanokat, hanem nem látom azt, hogy hogyan ne az lenne a végeredmény megint, hogy Dok egyszerűen nem tudta jól lemecsapolni ezt a páracot, mert ahhoz, hogy ők a Celtics-et kiverjék a második körben, akár hazai pályával, akár hazai pálya nélkül, ahhoz igenis az kell, hogy olyan meccsapokat találjanak, amiket meg tudnak nyerni.
És tényleg, ahol mondtad is, hogy igen, tehát, hogy védő oldalon, mert támadásban igen. Ez a csapat, ez playoff képes. Tehát
abszolút. Teljesen playoff képes. Minden fronton, igen.
Igen, tehát védő oldalon alapból egy dropback magas köré nagyon nehéz védekezést szervezni, pláne Hardennel, tehát ennyit, és nem dokot védve mondom, de nem annyira könnyű ez a dolog. Ilyen szempontból valóban egy 3D wing jól jönne. De...
És amúgy egyébként a Celtics szerintem nem is lenne annyira rossz meccsap papíron nekik, mert nincs olyan, tehát nyilván Tatum nagyon-nagyon jó játékos, és Brown is egy kiváló második opció, de nem olyan playmakerek, akik szétzilálnak. Tehát,
hát, de mondjuk... tudod, az a baj, hogy viszont a NBA legjobb tripla dobó csapata, és dropback magasod van. Tehát, hogy ezért rossz matchup.
Igen, de mondjuk hozzáteszem, hogy azért odáig még nem mehetünk el, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy akkor playoffban hátránya egy Joel Embiid. Tehát nyilván nem lehet az, és még nem vagyok hallandó odáig elmenni, hogy azt mondjam, hogy a Sixersnek is kell találni egy small ball line-upot, ami működik, bár valószínűleg egyébként, amikor nincs Embiid pályán, akkor ezt kell, hogy tegyék.
Igen, tehát ha már valamilyen rossz matchup a Bostonnak a Philly, akkor az azért van, mert szinte ez az egyetlen olyan csapat, ahol Time Lordnak az erősségeit védekezésben nem tudják annyira használni. pedig nekik ugye nyilvánvaló, és a tavalyi playoff is megmutatta, hogy ez az legfontosabb, hogy Time Lordot úgy tudják pályán tartani, hogy azok fontos percek legyenek, ugye a védekezésüket ő fogta össze. Na mindegy, Attila, neked van-e még bármi a Filiről, amit láttál esetleg az elmúlt hetekben?
Én szerintem tényleg elmondhatok mindent. Meglepő módon tetszik nekem a játékuk, csak az, amit mondtunk, hogy reverse. Tehát ennél több, hogy mondjam, kételyben nem sem merül fel, csak ez egy elég komoly kételj.
Jó, akkor viszont ebben az esetben Tóth Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és csatlakoztál hozzánk erre a 6 csapatra.
Én köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, lehet. Sziasztok!
Mi pedig újabb 6 csapattal jövünk hétfőn, és abban még nem lesz benne a Boston Celtics, viszont én már tudom, hogy milyen csapatok jönnek, és egy kicsit jobb kedvű lesz az az adás. Ma igazából csak a Filinél voltak ilyen pozitív pontjaink, és 5 olyan kicsit letargiába fulladó csapattal foglalkoztunk, hát rajtuk is túl kellett lenni, meg hát nem csak és kizárólag a szórakoztatás, hanem nyilván a szakmai része is a lényeg a műsorunknak, úgyhogy jövünk szerdán, és addig is, Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, legyetek jók, hamarosan jövünk. Köszi szépen, hogyha hallgattok minket, hogyha támogattok minket, és hogyha követtek minket. Minden jót! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.